Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem, az én megtartó Istenemben. Mert rátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt vélik. Amen. Adventet ünneplő gyülekezet, magasztaljuk Istenünket énekszóval, 309. dicséretünk első verszakát énekeljük el.
Mennyei hége jelenél, örök atyától kijövél. Testet magadra felvevél, s abban minket idvezítél.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim! 304. énekünket fogjuk énekelni. 304. énekünk egy régi adventi ének, a 130. Zsoltár dallamára énekelhetjük. Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Az első 6 versszakát énekeljük ennek az éneknek.
Emelkedjetek, kiáltó szó hallik, ímjő fejedelmetek, az idő hajnalik, harmattal rakott feje, véle sok áldása, mitölt teljes ideje, hogy minden test lássa. Ím, hogy jő, ha vőlegény, lelkem menj elébe, keresd nyugtod, mint szegény, gazdag kebelébe, kedves vendéget várok, szívem hajta járul, újjanak az ávárok, mert már közel járul, már az ég harmatozzon, a föld igazságot, mind bő gyümölcsöt hozzon, indíts vigasságot, ó kegyes Immanuel, mert várlak Sílóba, ó te kisded Sámuel, jöjj el már Sílóba, az utat egyengesed, szívemben a mérget, sűröm gyökért ékesed, lelkemről a kérget, a keménységet vedd ki, hogy meglágyulhassak, a gasgerendát szedd ki, szememből, hogy lássak, az illésnek lelkével. Ruhász fel engem is, szent szerelmet tűzével. Égjenél lelkem is, áldj meg oly kegyességgel, hogy higgyek és szóljak, hűségedre hűséggel, másokat unszóljak. Isten báránya jövel, mutass szelítséged, Uram, felemelt fővel, baromit vességed, igazság napja támadj, adj világosságot, magamnak nincs rehámhagy,
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából, János evangéliuma 5. részéből. Ezek után pedig ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jókapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek, 5 tornáca van. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal száll a tóra, és felzavarja a vizet. És aki először lépett a vízbe, felzavarása után meggyógyult, akármilyen betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ez, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, ezt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt pedig neki a beteg. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta neki Jézus, kelj fel, vedd a te ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette az ágyát és járt. Azon a napon pedig szombat volt. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad neked a te ágyanat hordanod. Felelte nekik, aki meggyógyított engem, azt mondta nekem, vedd fel a te ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel az ágyadat és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, mert félrevonult, sokaság volt ugyanis azon a helyen. Amen. Istenünk áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Értek ezért, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, itt vagyunk, Advent 4. vasárnapján, hogy magasztaljunk és imádjunk téged. Szeretnénk meglátni, és szeretnénk dicsőíteni a te hatalmasságodat, fenségedet. És egészen egyszerűen a veled való közösségben ámulunk és csodálkozunk azon a hatalmas szereteten, ahogyan betöltötted ezt az egész földet. Ámulunk és csodálkozunk azon, hogy te nem utasítottad el az embert, hanem újat készítettél neki, új lehetőséget, megoldást Jézus Krisztusban. Így köszönjük neked, Urunk, ezt az időszakot, amelyben mi már látjuk és tudjuk, mit jelent karácsony, és ezért magasztalunk, dicsérünk téged, mert érettünk, értem, emberré lettél. Urunk, add meg annak a feszültségét, várakozását, amikor ezt a csodát szívünk szerint is megláthatjuk és kimondhatjuk. És kérünk, készíts bennünket most bűnvallásra is ezen a vasárnapon. Mert oly sok mindenben vagyunk türelmetlenek. Oly sokszor fogy el a mi erőnk. Oly sokszor szeretnénk máshol kapaszkodókat látni, s másban megoldást találni a mi életünkre. Oly sokszor csak úgy képzeljük el a mindennapokat, és a mi lehetőségünket, ahogyan az emberhez illik. És oly sokszor szűk a mi látásunk a te akaratodnak befogadására. Nevelj ebben, és Urunk, kérünk téged, hogy ne csak áldásaidat kérjük, hanem téged magadat is. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére a már énekelt dicséretünk 8. verszakának eléneklésével. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, János evangéliuma 5. részében, a 3., 4., 5. és 6. versekben. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal száll a tóra, és felzavarja a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegsége volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok ideje van úgy, azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a mi adventünkben, az előkészítő estéken, evangelizációs estéinken, és az elmúlt időszaknak alkalmain is, legtöbbször arról beszéltünk, hogy milyen várakozása és milyen vágyakozása volt az ószövetségi embernek. Olvastuk az evangéliumból, hogy ez beteljesedett természetesen, de mégis hatalmas feszültség volt az egykoriak és Jézus érkezése között. Hallottuk a prófétáknak szavát, hallottuk a Zsoltárnak szavát, és hallottuk már a feltámadott urat is egyik vasárnapunkon, aki az ajtó előtt áll és kopogtat. Ma pedig Jeruzsálembe érkezünk meg. Jeruzsálemben egykor a lyukkapunál, ahogyan olvastuk az evangéliumból János tudósítása szerint, volt egy tó. Igazából nem is hatalmas tó volt ez. A mai nap talán csak a falait találták meg a Betesdának, egészen bizonyos, hogy egy kicsiny forrás volt. És amikor felbuzdult ez a forrás, megindult ennek a forrásnak a vízhozama, egy picit fölzavarodott az iszap, akkor emberek tucatjai ugrottak hirtelen a vízbe, azért, hogy meggyógyuljanak. Hallottuk, azt mondták az ottaniak, az egykoriak, egy angyal kavarja fel a vizet, és aki belelép, annak bármilyen betegsége lehet, meggyógyul. A Betesdát négy oszlopcsarnok vette körül, és középen volt egy elválasztó csarnok, egy északi és egy déli medencéje volt mindennek, és itt voltak a betegek. Történetünk világosan elmondja, hogy ahol betegség van, ott szenvedés is van. És ahol a betegek gyógyulni vágynak, ott bizony a szenvedésektől is szeretnének egy picit megszabadulni. Tudjátok, ide egykor a Betesda partjára nem pihenni érkeztek az emberek. Nem egy gyógyfürdőről volt szó, nem arról a lehetőségről, hogy valaki kikapcsolódhat, hogy valaki lubickolhat egy kicsit, sőt, még arról sem volt szó, hogy valamilyen kezelésben részesüljön, hogy enyhítsék az ő fájdalmát. Ide súlyos betegek érkeztek. Lehet, hogy nem is mindenki a saját maga lábán érkezett, hanem úgy hozták. Szerettek volna meggyógyulni. A Szentírás fel is sorolja őket, vakok, sánták, aszkórosok, rengeteg ember van ott a Betesda csarnokában. És azért jönnek ide, mert ennek a tónak híre van, az egész országban ismert. Van gyógyulás is, persze rendkívül ritkán. Mégis özönlenek az emberek. Hát, ha történik velük valami. És nem arról van szó, testvérek, még egyszer mondjuk ki, hogy nem történt. Hogyha nem történt volna, akkor nem lenne ez a feljegyzés. Hanem az történt, hogy aki először lépett bele, az meggyógyult. Ott ültek a tó partján hetekig, ha kellett hónapokig, s várták, hogy újra és újra megmozduljon a víz. Várták, hogy valami történjen az életükben. El tudom képzelni a beszélgetéseiknek a tárgyát is. Minden bizonnyal ebben a témakörben zajlott. Vajon ki lesz a következő? Vajon megélem-e még azt, hogy én leszek a következő? Vajon lesz-e következő? Tudjátok, testvérek, azt látjuk ebből az igéből egészen nyilvánvalóan, hogy ezek az emberek valami vékony szalmaszálba kapaszkodtak. Olyan vékony szalmaszálba, amelynél vékonyabb talán nincs is. Mert ha valaki második nap lép a vízbe, az már nem gyógyul meg. Testvérek, az első üzenete ennek az igének, hogy van vékony szalmaszál. Sok ember így gondolkodik, hát ha megtörténik velem is. Hát ha meg lesz. És minél nagyobb a nyomorúság, minél nagyobb a fájdalom, annál vékonyabb ez a szalmaszál. Jól tudjuk, ma is ezrek, sőt tízezrek így imádkoznak a kórházi ágyakon. Hát ha megtörténik ma a csoda. Hát ha én leszek az. Tudom jól, akár csak a gyülekezetünkből is, az elmúlt hetekben, hónapokban 3 vagy 4 család van ebben az állapotban. Ebben a várakozásban, ebben a nyomorúságban, ebben a feszültségben. Talán megtörténik a csoda. hát ha egyszer velem történik meg. Úgy látom, testvérek, nem csak a betegséggel kapcsolatban, hogy ez a szomjúság ott van szinte az egész világnak az életében. Ez a szalmaszál, ez a kapaszkodó, ez a kicsiny pont, amiben még bízhatok, amiben még reménykedhetek. Mert hogyha nem így volna, valljuk be őszintén, akkor már rég nem itt lennénk az élők sorában. Bennünket sokszor ez a vékony szalmaszál tart meg. És tudjátok, az a csoda, testvéreim, hogy ide érkezik meg. Az ilyen reménykedő, az ilyen várakozó emberek életébe megérkezik Jézus Krisztus. Ott áll a Betesda tavánál az, akire a teljes akkori Biblia, a teljes Ószövetség előre mutatott. Ott áll az, akire vártak. Isten csodálatos és teljhatalmú küldötte. Ott van, megérkezett. Ha valakinek lesz majd ideje otthon elolvasni a teljes történetet, amelyről János evangélista tudósít bennünket, akkor a történet végén olvassa, hogy Jézus azt mondja az ott álló zsidóknak, ha hisztek Mózesnek, ha nagyra tartjátok a tekintély számotokra, akkor jegyezzétek meg, hogy Mózes mindig rólam írt. Én vagyok az, akiről Mózes beszélt. És tudjuk az evangéliumnak a keserű megjegyzését, hogy Jézus az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Tudjátok, Jézus a nyomorultak közé jön. Jézus a betegek közé jön, nem az egészségesek közé. Egykori öt csarnok tele emberekkel, és várja a segítséget. Ott vannak, akik lelkük mélyén tudták, hogy sohasem lesznek ők az elsők, mert képtelenek rá. Vannak ilyen embereik, akik nem merik bevallani, nem merik kimondani, de tudják, egész életükben tudják, hogy ők nem lesznek az elsők. Sőt, vannak olyanok, akik azt is tudják, hogy nem fognak meggyógyulni, de egy szalmaszálba azért kapaszkodnak. Mert a legnagyobb nyomorúság a reménytelenség, amikor mindened oda lesz, amikor nem tudod már, mit hoz a holnap. Ezzel szemben ez a történet arra helyezi a hangsúlyt, még Jézuson kívül, hogy van remény. Mert aki tud várni, annak van reménysége. Mert aki tud várni, az tudja azt, hogy valami hiányzik az életéből, valami nem teljes, valami nem úgy van, ahogyan szeretné, hogy nem adja föl a reményt. Drága ajándéka az Istennek, hogyha valaki tud várni, úgy, mint egykor ott. Pedig nagyon sokszor jönnek keserű tanácsok, jönnek átkozódások. Ezt olvassuk a Szentírásban, amikor Jobbnak a felesége tanácsolja a könyv második részében, átkozd meg az Istent és hallj meg! Mint hogyha azt mondaná, Isten elvette tőled a gyermekeidet, vagyonodat, egészségedet, kifosztott mindenből, mit vársz még tőle? Szinte a sátán sugallja azt, hogy így oldja meg az ember a problémáját. Milyen jó, hogy Jobb nem ezt tette, hanem tudott a legnagyobb lehetetlenségben is várni. És milyen jó, hogy ott vannak az emberek a Betesda partjánál, és várnak, és várnak, és várnak. Várják a víz megmozdulását. A várakozás, testvéreim, mondjuk ki, hogy Isten ajándéka. A napokban találkoztam egy fiatal emberrel, lelkipásztor testvéremmel, kollégámmal. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt egy pünkösdi alkalmon itt szolgált, ezen a szószéken. És ő maga mondta el azt a keserű meggyőződését és bizonyosságát ifjúságának legnagyobb próbáját, hogy amikor énekelték a közösségben a várni jó kezdetű éneket, akkor belül mindig tiltakozott, és azt mondta, nem jó, nem jó, nem tudok várni, nem tudok várni. És az Isten mégis megadta neki a várakozásnak az esélyét, lehetőségét, és a beteljesedésnek a gyönyörét, örömét. De a várakozásnak mindig vannak kísértései is. Az egyik kísértése a várakozásnak, a hosszú időnek az, testvéreim, hogy az általam képzelt megoldási lehetőséget tartom Isten egyedüli megoldásának. El tudom képzelni, ahogyan a betegek oda mennek és várják a víz mozdulását. El tudom képzelni azt a helyzetet, amikor egymás között arról beszélgetnek, hogy majd hogyan kerülnek be a vízbe. Talán már azokat a praktikákat is kitalálták, a mozgássérültek is, hogy majd hogyan gurulnak bele a vízbe. Elképzelik azt, ahogyan az angyal leszáll a tóra, ahogyan felkavarja a vizet. Ez lesz a megoldás. Nem úgy vagyunk mi is, testvéreim, hogy vannak megoldási javaslataink az Istennek? Mi mondjuk meg ezeket? Uram, látod, ez a helyzetem, ennek kell következnie, és miután az következett, abból már csak ez a logikus végkövetkeztetés. Tehát pusztán ezen az úton jöhetsz hozzám közelebb. Nem úgy van, hogy kitűzöm az Istennek a megoldási javaslatomat, és összes imádságomat, az egész életemet ehhez tűzöm? Azt hiszem, testvérek, hogy a legnagyobb hiba, hogy valamilyen váradalomban élünk. Ennek a történetnek is, a Betesda történetének a legnagyobb tanulsága az, még egyszer mondom, ott áll Jézus Krisztus a nyomorultak között, és nem tudják másképpen elképzelni a gyógyulást, csak ahogyan kigondolták, csak ahogyan megbeszélték egymás között. Fiatalemberrel történt meg ifjúsága idején, kora fiatalságától. Fűtötte, szinte szétvetette őt a szexuális vágy. És elment az ő lelki pásztorához, és a lelki pásztor azt tanácsolta neki, hogy erre a megoldás az, hogyha minél hamarabb megházasodik. És nem lett megoldás. Nem lett megoldás. Betege lett mindennek. Valaki elmondta, egy zsörtölődő házaspárt látva, hogy a férj abban látta a feleségének a megoldását, vagy a felesége életének a megoldását, hogy ő térjen meg. És ha majd megtér, akkor minden megoldódik. Magányában sokat könyörgött felesége megtéréséért, és várta a lelki béke visszanyerését, hogy majd ettől megváltozik minden, mert a feleségén áll vagy bukik az ő békessége vagy békétlensége. És a történetünk arról beszél, hogy az egyik nyáron a feleség megtért, fordulat következett be az életébe, a férfi pedig ugyanolyan mogorva, ugyanolyan békételen maradt, mint volt, mert számára nem a felesége változása jelentette volna a megoldást, hanem önmagáé. Ó, de sokszor látjuk így a beteg ágyon fekvő ember életében is, hogy csak egy módon tudja elképzelni a gyógyulást. Csak egy módon tudja elképzelni a megoldást. Nem pedig úgy, hogy találkozik az Úrral. Találkozik Jézus Krisztussal. Tudjátok, testvérek, amikor az elszalasztott lehetőségekről beszéltem már nálatok, és fájdalommal vallottam meg, hogy Én is átéltem ennek minden terhét és nyomorúságát, és valószínűleg egy életen keresztül emlékezni fogok rá, hogyha nem is éget már úgy, mint ahogyan tette azt lelkipásztori szolgálatom kezdeti időszakában. Amikor egy beteg emberhez, András bácsihoz hívtak meg, hogy beszélgessek vele egy picit. És én felkészültem erre a beszélgetésre, felkészültem, hogy vigyem a jó hírt, felkészültem, hogy vigyem a gyógyulás evangéliumát. Ott volt a beszélgetésen az ő lánya, és mikor Ilonka kiment a beszélgetésről, akkor András bácsi rám nézett, és azt kérdezte, tiszteletes úr, van örök élet? És akkor én meglepődtem, mert nem erre készültem. Arra készültem, hogy azt várja a beteg ember, hogy azt mondjam neki, hogy meggyógyul. És ő pedig azt kérdezte, van-e örök élet? És mondom, zavaromban, András bácsi miért kérdezi mindezt? Tudja, tiszteletes úr, idős ember vagyok én. Nem mond semmit az én lányom, csak azt vettem észre, hogy ugyanazokat a gyógyszereket szedem, mint a feleségem, aki februárban meghalt. Nekem az a kérdésem, van-e örök élet? Testvérek, meg kell látnunk és meg kell tanulnunk ebből a történetből, hogy a mi vágyaink és a mi várakozásunk az még nem garancia. Nem garancia a fájdalom elvételére, nem garancia a nyomorúságnak a csökkenésére, hanem az egyedüli garancia és az egyedüli lehetőség Jézus Krisztus. Ne akard a nyitott kaput becsukni, addig, amíg nem jön be rajta a te megváltód. Mert Jézus oda megy a 38 éve beteg emberhez. Oda megy és szeretne beletekinteni az ő életébe, az ő mélységébe. 38 év. Mennyi mindent megtanulhatott a 38 év alatt ez az ember? Mennyi mindent? Mennyi irgalmat és mennyi irgalmatlanságot? Mennyi gondolata született Istenről, sorsról? Mennyi minden ott volt az ő életében? Gondoljátok végig, 38 év. 38 év tapasztalata betegségben, nyomorúságban, megalázottságban. Magányban, egyedüllétben, nincs emberem kijelentésben. Ott fekszik elhagyottan. Pedig mi azt gondolnánk, hogy legalább a nyomorúság összehozza az embereket, nem? Nyomorúság, emberek tucatja, ott fekszik a Betesda partján. És akkor szolidárisak lesznek egymással. Akkor van valami baráti összetartás. Valami szép kapcsolat. Te is nyomorult vagy, meg én is nyomorult vagyok. Te is beteg vagy, én is beteg vagyok. Te is úgy reménykedhetsz, mint ahogyan én reménykedek. Azt gondoljuk, hogy ezek az emberek összetartanak. Testvérek, nem. A Betesda tavánál ököljog van. Aki elsőnek beér, az a győztes. Testvériség, barátság, együttérzés? Nem. Ki ér oda előbb? Ki az első? Győzni kell, a nyomorúságban is győzni kell, így vagy úgy, valakinek az árán, mert csak az első gyógyul meg. Szomorú tapasztalat ez. De nem így vagyunk mi a hétköznapi életben? Nem így vagyunk mi, picit jelképesen élve, vagy jelképpel élve, 38, vagy 10, vagy 15, vagy 50 éve nyomorult, beteg, bűnös emberek, ebben a világban nem ököljog van? Nem harc van? Nem küzdelem van? Nem arról beszél minden, hogy csak az első számít. Emlékszem egy fiatal legényre, konfirmandus volt Szokolyán, Barnabásnak hívják, élsportoló volt. Mindent erre tett fel. Mindent. Ő olimpiai bajnok szeretne lenni. És láttam azt, ahogyan ezt komolyan is gondolja. Láttam azt, hogy reggel 5 órakor kell, és este 9 órakor fekszik. Reggel edzés, este edzés. Minden nap. A 7-6 napján biztosan, és legtöbbször még egy kis kondicionálás a 7-en. Azt mondja, Budapestről fel kellett futniuk a visegrádi hegyekbe. És vissza. Vagy éppen bicikliznünk. Ő olimpiai bajnok szeretne lenni, kajakozott. Láttam azt, hogy egy egész nyarat végig edzett. Semmi pihenés. És egyszerűen azt mondja nekem a fiú egy év múlva, hogy tiszteletes úr, csak a 3. vagyok. Bármit, bármennyit dolgozok, edzőt váltottam, a legjobbhoz mentem, egyesületet váltottam, a 3. vagyok, nem vagyok az első. Mindent megtettem, most hogyan tovább? Micsoda jelenet itt a Betesda partján. Nincs összefogás, nincs testvériség. Nem fogok oda eljutni. Ha én rajtam valaki nem segít, akkor nem lépek bele a tóba. Nincs emberem. Mennyi boldogtalanság, mennyi szorongató kérdés, mennyi nehézség, testvérek. Ugye érzitek most már, miről szól ez a történet? És egyszer csak ott van Jézus. Odaáll. Találkozik a beteggel, találkozik a nyomorulttal, találkozik a kapaszkodóval, kapaszkodik, és szeretne segíteni. Szeretné önmagát adni. Akarsz-e meggyógyulni? A döntő kérdés, testvérek, ebben az adventben, ami hátralévő időszakunkban az, hogy te mit vársz? Mit vársz? A te vágyaidnak a teljesedését, vagy az élő Isten megjelenését? Azt várod-e, hogy Jézus belépjen a te életedbe? Azt várod-e, hogy megálljon ott a Betesda partján? Azt várod-e, hogy ő szóljon hozzád? Elfogadod-e az ő útját? Elfogadod-e azt az abszurditást, amikor azt mondja, hogy vedd fel a te ágyadat és járj? Elfogadod-e a lehetetlenséget, hogy van lehetőség? Elfogadod-e azt, hogy nem valamit kell várnunk, hanem valakit? Elfogadod-e az Isten fiát, a megváltót? Mert ha igen, akkor változás történik az életünkben. Akkor mindaz, ami eddig panasz volt, lehetetlenség volt, az megváltozik. Akkor helycsere történik. Akkor meglátod Jézus kezét, azt a kezet, amely segít. Tudjátok, karácsonynak az egyik titka éppen az, hogy Isten nem pusztán kiált. Nem arról van szó, hogy egy hang szól a pusztában, hanem arról van szó, hogy testet öltött ez a hang, testet öltött ez az ige. Arról van szó, ha megengeditek, néhány gondolatban összefoglalom azt a kis lapot, amelyet szeretettel adunk. Arról van szó, hogy Isten odáll a beteg ágya mellé, és megfogja a kezét. Arról van szó, hogy aki nyomorult, amellé odáll és segít. Arról van szó, hogy aki vigasztalásra szorul, azt megvigasztalja, és nem csak a szavak szintjén, hanem valóságosan az ő jelenlétével. Mert van egy olyan hely, ahol minden megváltozik, ez pedig Jézus Krisztus, akiben testet öltött a reménység, akivel ha találkozol, abból csoda születik. Ha már leeresztetted a kezedet, és már feladtad, és azt mondod, nincs emberem, nincs remény, akkor hirdetem, hogy a Betesda tavánál, a kegyelem házában testet öltött a reménység, és ő Jézus Krisztus. Ne csak az ő adományát várd. Ne csak a békességet, az örömöt, a jókedvet, a megelégítettséget, hanem őt magát. Mert akkor történik a változás. És végül, testvérek, arról is beszél ez a történet, hogy azon a napon történetesen szombat van. És a zsidó törvények szerint szombaton egy papír darabot sem lehet vinni, nemhogy egy ágyat. És mikor megfogja az ember az ő ágyát, eddigi nyomorúságának minden barátságát és szemlélőjét és társát, micsoda egy kedves humor van ebben, eddig az ágy hordozta őt, most meg ő hordozza az ágyát, mondja Jézus. Akkor megjelennek az akkori rend őrei, lecsapnak rá, bezárják, és azt mondják, megtörte a szombatot. Sőt, elhatározzák, hogy aki megtöri a szombatot, azt megölik. Micsoda kontraszt helyzet. Azt olvassuk a történet elején, hogy ott vannak a vakok, a sánták, a sütetek, a sorvadkezűek. A másik oldalon pedig ott vannak a kegyesek, akikről azt olvassuk, hogy igazából az ő kegyességük a süketséggel és vaksággal társul. És félelmetes dolog ez, hogy amikor valakinek a kegyessége vaksággal, süketséggel társul, akkor embertelenné lesz. Figyelmeztet ez az adventi üzenet, hogy nehogy kegyetlenek, irgalmatlanok és istentelenek legyünk, a kegyesség látszatát öltve. Nehogy ne értsük meg Jézust. Nehogy avval legyünk eltelve, hogy betölt bennünket saját kegyességünk, és Jézus mondatai már nem férnek be oda. Engedjétek, hogy áttörje ezt a falat is, ami megváltunk. És akkor valóban csodák történnek ebben az adventben, majd ezen a karácsonyon. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az igére. 297. énekünket énekeljük 3. és 4. versszakával.
Teljes fényességgel.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy a mi adventünkben, az Úr eljövetelére várokozásunkban elcsendesedhetünk, és nem csak a mi fájdalmainkat, nyomorúságunkat mutathatjuk neked, hanem kérhetünk, hogy jöjj közénk, mert szeretnénk meggyógyulni. Urunk, megvalljuk neked őszintén, hogy sok mindent nem értünk. Nem értünk önmagunkból és önmagunktól. És mégis vágyunk arra, hogy kiteljesedj és meggyógyítsd a mi életünket. Várunk arra, hogy valaki ránk tekintsen, hogy valakinek számítsunk, hogy valakinek érjen valamit a mi életünk. Hogy ne csupán azt lássák, hány kiló, hány éves, mennyire produktív, hanem azt is, hogy neked fontosak vagyunk. És köszönjük, hogy ezt a testet öltésben nyilvánítottad ki. Urunk, imádkozunk hozzád azokért az emberekért, akik most is nyomorúságban vannak, akik szenvednek. Imádkozunk a mi gyülekezeti tagjainkért, akik betegágyon vannak, akik kiáltanak, akik szeretnének meggyógyulni. Urunk, légy hozzájuk közel. Urunk, te légy az ő megváltójuk, orvosuk. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád ezért az egész világért. Kérünk, hogy adj reménységet, élő reménységet, testet öltött reménységet mindannyiunknak. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, testvérem, az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem a következő héttel kapcsolatban. Hétfőn 17 órakor gyülekezetünk énekkara szolgál a Dunaparti pszichiátrai osztályon, ezért úrvacsorai előkészítő alkalmunk most elmarad, én magam is az énekart fogom kísérni, tehát hétfőn 17 órakor Dunapartra megyünk. Kedden 18 órakor úrvacsorai előkészítő alkalom lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom pedig Pomázon 6 órakor. Szerdán 18 órakor úrvacsorai előkészítő alkalom lesz Pomázon, csütörtökön pedig előkészítő alkalmat tartunk 6 órakor Csobánkán. Pénteken 14 órakor lesz gyermekkarácsonyunk itt Csobánkai imaházunkban, 15 órakor pedig Pomázon a templomban. Karácsony első ünnepnapján 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösséggel Csobánkán imaházunkban, közöttünk szolgál a Psalmus énekar gyülekezetünk kórusa. 10:30-kor ünnepi istentiszteletet tartunk Pomázon ugyancsak urvacsorai közösséggel. Reánk következő vasárnap, karácsony második ünnepnapján 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, közöttünk szolgál Sebestyénné Jánger Orsolya lelkipásztor testvérünk, és megkereszteljük ezen az istentiszteleten Bánóczi Brigittát és Bánóczi Brúnót. 10:30-kor ünnepi istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösséggel Pomázon a templomban. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét. Külön köszönöm a süteményes adományokat, mellyel a Szentendrei Református Gimnáziumot 9. A osztályát tudtuk megvendégelni istentiszteletünk után. Jelzem, hogy persejpénzünket a gimnázium javára fordítottuk, átadtuk szabad használatra a gimnázium tagjainak. Hirdetem, hogy az év végéhez közeledünk, testvéreim, az önkéntes egyházfenntartói járulék befizetési határideje majd december 31-én lejár. Ígéretünkhöz híven az ez évi befizetésekről szóló első olvasható választói névjegyzéket, amely november 30-áig tartalmazza a befizetéseket, tehát a decemberi befizetések nincsenek benne, ezért elnézést kérek. Itt olvashatjuk, a kiáratnál kifüggesztettük mindezt. Aki tudja és esetleg látja, hogy ebben az évben még nem tudott hozzájárulni az egyház fenntartáshoz, de szívesen megtenni, kérem, tegye meg. Aki pedig jelen pillanatban még nem tud hozzájárulni, az pedig kérem, hogy gondolja át és szóljon, hiszen a következő esztendő az egyben választási év is lesz. Presbiter választás lesz majd körülbelül egy év múlva, gyülekezetünkben, Csobánkán és Pomázon is, és csak azok közül tudunk választani presbitereket, akik az elmúlt időszakban a választói névjegyzékben voltak, 3 éven keresztül, illetve azok választhatnak, akik a jövő évi választói névjegyzékben szerepelnek. Ezért különösen is fontos, hogy pontosan készüljön el a választói névjegyzék. Azt is kérem testvéreimtől, hogyha esetleg azt látják, hogy valamilyen adat nem stimmel, másképpen használják asszonytestvéreim a nevüket, más a lakcím, mert időközben megváltozott, azt is tessenek jelezni, hogy korrigálhassuk, semmilyen hiba ne legyen a választói névjegyzékünkben. Hirdetem testvéreimnek, hogy 2011. január 5-től ismét elindul a keresztkérdés sorozat pomázi gyülekezetünkben, együtt természetesen Csobánkával. Néhány rövid kis szóróanyagot hoztunk a persely mellett, megtalálható mindez, illetve egy plakátot is. Hívogassunk erre az alkalomra többeket. Leginkább az a célja ennek a sorozatnak, hogy mindazok, akik korábban még nem találkoztak Jézus Krisztussal, kérdéseik vannak, hogy Jézus Krisztus kicsoda, miért jött és mit vár el az őt követőktől, azok kapcsolódhassanak be ebbe a sorozatba. Hetenként egyszer van, szerdánként majd 19 órakor Pomázon a gyülekezeti házban. Természetesen, akik gyülekezeti tagjaink, régóta Krisztus követői, ők is bekapcsolódhatnak ebbe a sorozatba, számukra inkább majd a csoport beszélgetéseken egy biblia tanulmányozást, egy mélyebb biblia tanulmányozást fogunk javasolni és vezetni, de alapesetben az alapkérdésekről fogunk beszélgetni ezen a sorozaton. Kérem, aki részt venne, december 30-áig jelezze mindezt. Testvéreim, hirdetnék még két lehetőséget. Az egyik lehetőség a közös bibliaolvasásra, egyházunk ezévi történéseinek a megismerésére szól. Kapható még az iratterjesztésben bibliaolvasó kalauz, képes Calvin kalendárium és fali naptár is. Sajnos az a bibliaolvasó kalauz, amit eredetileg rendeltünk, az már elfogyott, így a néhány példánynak, amit sikerült még áthoznunk kalauzt, ennek az ára egy picit drágább. Kérem, hogy fogadják el a testvérek, nem mi változtattuk meg az árát, hanem a beszerzési forrásainknál volt drágább. Ha jól emlékszem, 365 forint, vagy 25 forint most az ára. Kérem szépen, hogy figyeljünk rá. Rá van írva, felül van sajnos ragasztva az eredeti ár. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem testvéreimnek a presbiteri gyűlés előtt történteket. Az elmúlt héten vasárnap presbiteri ülésünk volt. Sajnos nem volt határozat képes a Csobánkai Presbitérium, de a pomázi presbitérium bizonyos kérdésekben nem Csobánkát illetőleg, de mégis Csobánkával kapcsolatban is döntött, nem Csobánka helyett, hanem inkább Csobánkáért. Megbeszéltük az alkalmainkat, amelyek december, illetve január hónapban lesznek. Arról beszélgettünk, ketten voltak csobánkai presbiter testvérek is az alkalma, hogy néhány énekeskönyvet vásároljunk ide a gyülekezeti házba. 5 darab új énekeskönyvet vásároltunk, ez ott van már a testvérek előtt, bepecsételtük az egyházközség pecsétjét, hogy minél többen tudjunk énekelni. A másik döntésünk ebben is összhang volt, hogy a 2010. évi választói névjegyzék alapján, tehát az előző évi választói névjegyzék alapján minden választónak, illetve választó családnak Pomázon és Csobánkán egy rövid levelet szeretnénk majd írni karácsonyi köszöntésül. Ennek egy-egy példányát néhányan átvettétek itt az istentiszteleten. Látjátok, az urasztalán még jó néhány található. A megállapodásunk az volt, hogy ahol lehet, ott személyesen átadjuk, ahol pedig nem, oda eljuttatjuk, mi magunk visszük ki a családokhoz ezeket a leveleket. Néhányan, még egyszer mondom, olvastátok, az Isten szeretetének az ünnepéről szól ez a kis köszönő levél az egyház fenntartó testvéreinknek. Az alapbázisunk a 2010. évi, tehát ez évi választói névjegyzék volt, a 2009-es évi befizetések alapján történt mindez. Negyedik napirendi pontunk, két közegyházi alkalomról beszámoló tartottak presbiter testvéreink. Malmos Attila presbiter testvérünk egy Fóti egyházmegyei presbiter csendes napról, Erdély Sándor presbiter testvérünk pedig a zsinati irodában tartott szeretett szolgálati ünnepi alkalomról a támogatókat köszöntötték a zsinati ülésteremben. Hatodik napirendi pontunk, ötödik napirendi pontban már második alkalommal beszélgettünk a gyülekezeti ház, a Pomázi gyülekezeti ház bútoráról, erről nem sikerült megállapodnunk. Hatodik napirendi pontunk a Pomázi gyülekezet gazdasági beszámolója volt, illetve az előttünk álló gazdasági események, amelyeknek egy pontja csobánkai viszonylatban is fontos. A Pomázi presbitérium úgy döntött, hogy a csobánkai gyülekezetnek elengedi a szabad ezt a csúnya szót használni a decemberi társegyházközségi hozzájárulást, tehát az itt marad a csobánkai gyülekezetben, fogadják szeretettel a testvérek mindezt. Végül néhány mondat erejéig szóba került a segéd lelkész kérdése is, vagy beosztott lelkész kérdése is. Ezzel kapcsolatban hadd szabadjon hangosan is elmondanom, bár talán a nagytiszteletű asszony nem hatalmazott fel ilyen irányú transzparenciára. Sebestyéni Jáger Orsoly nagytiszteletű asszony többször kérdeztük, hogy szívesen szolgálna a mi gyülekezetünkben lelkipásztorként is. Nem nagyon értettük azt, hogy miért kerüli a válaszadást. Az elmúlt héten felhívott, és elmondta Kerekperec, hogy miért került eddig a válaszadást. Gyermeket várnak. És nem az volt az oka, hogy nem szívesen szolgálna, hanem várták a gyermeknek egy picit a cseperedését, növekedését, ezért halogatta a kérdésre a válaszadást. Öröm számunkra, hogy gyarapszik az ő családjuk is. Kedves testvérek, ezekről a kérdésekről beszélgettünk a presbiteri ülésünkön. És valóban az utolsó lehetőség, aki pedig napra kész, vagy hóra kész információkat szeretne tudni gyülekezetünkről, működik gyülekezetünk honlapja. Hosszú a neve, inkább azt mondom, a kereső programokba írjuk be azt, hogy Pomázi vagy Csobánkai Református Egyházközség, és akkor megjelenik majd egy református oldalnak egy mellékvágánya, ahol információkat találhatunk, akár heti, akár havi információkat, akár pedig az istentiszteleteket Balázs testvérünk rögzíti, és felteszi minden héten utólag is meghallgatható, átgondolható, és hogyha hibát találtok benne, amit mondtam, kérem, hogy jelezzétek. Ezt jó szívvel mondom, nem nagyképűen, hanem együtt, egymás hite által épülhetünk. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záróénekünket keressük meg, 434. dicséretünk első versszakát énekeljük.
Vezess Jézusom, s véhet indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk.
Fennállva vegyük Istenünk áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten velünk viszontlátásra.